Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: stúdió beszélgetés Vörös Győző ókorkutatóval a közelmúltban elnyert két tudományos elismeréséről. A Szentszék a Pápai Akadémiák díjával Ferenc pápa pápaságának második aranyérmével tüntette ki az ötödik evangélium a biblikus régészet terén végzett munkásságát, míg a washingtoni székhelyű Zsidó Biblikus Régészeti Társaság a legjobb tudományos biblikus régészeti monográfiának minősítette a magyar katolikus professzor kutató munkáját a 2019-es, 2020-as évek során. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Vörös Győző ókorkutatót, a biblikus régészet professzorát. Körülbelül két évvel ezelőtt ültük már ugyanebben a stúdióban együtt, és akkor alaposan megkérdeztelek téged a hivatásodról, és szívedet megnyitva elmondtál nekünk minden lehetségeset. Örömmel kérdezlek afelől, hogy a közelmúltban két kitüntetést, két díjat is kaptál. Ezekről mesélj nekünk. Az egyik az egy egyházi kitüntetés és elismerés, a másik pedig egy polgári, civil jellegű.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy újra itt lehetek, és... Hát valóban két kortársaktól származó elismerést kaptam, de mi ókorkutatók a munkánkat mindig a következő generációk számára végezzük, mert a kortársak nem biztos, hogy jól látják a munkánknak az értékét. De hát a kérdésre válaszolva nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy egyfelől a Pápai Akadémiák díját, amelyet 25. alkalommal adnak ki a Vatikánban, ezt megnyerhettem első magyarként, és a Pápai Akadémiák díjának a történetében először fordult elő, hogy a Szent Atya úgy döntött, hogy kiadja a pápaság aranyérmét. Ezt második magyarként kaphattam meg, az elsőt László Fülöp festőművész kapta 1900-ban 13. Leó pápától, azt követően, hogy egy káprázatos portréfestményt készített róla, amely egyébként a hivatalos portréja lett 13. Leónak, és a párizsi világkiállításon aranyérmet kapott ez a festmény. Amikor ezt megtudta a Szent Atya, olyan boldog lett, hogy magához hívatta Rómába, és átadta neki ezt a tulajdonképpen legritkább pápai elismerést, a pápai aranyérmet. Ferenc pápa a saját pápasága 9. évében járva nem első alkalommal adja ki a pápaság aranyérmét, hanem második alkalommal. Az elsőt 2019-ben a 90 esztendős Ennio Morricone Oscar-díjas zeneszerzőnek adta, megköszönve általa a neki dedikált Ferenc pápa miséjét. Velem az történt, hogy amikor kiderült, hogy a Pápai Akadémiák díját megnyertem, a Szent Atya egy szerzetes, jezsuita, mint atya, és minden szerzetes előképe Keresztelő Szent János. Ő nagyon szereti Keresztelő Szent Jánost, és abban a megtiszteltetésben volt részem 2019-ben, hogy egy alkalommal, amikor Erdő Péter bíboros atyánál járhattam a prímási palotában, beszélgetés során fölmerült, hogy a munkáimról megjelent milánói köteteimből a bíboros úr küld egy tiszteletpéldányt őszentségének Rómába, és ezt el is küldte, és egy nagyon szép válaszlevelet is írt, hogy mennyire boldog miatta, hogy megkaphatta ezt a gazdagon illusztrált és egy evangéliumi helyszínt bemutató munkát. Talán ez lehetett a háttérben, hogy így második alkalommal is kiadta a pápasága aranyérmét.
Mikor kerül sor a díj átadására?
Eredetileg 2022. február 23-át tűzték ki Giovanni Battista de Rossi 200. születésnapját, amikor egy nagyon szép konferenciánk lesz a Kapitólium dombon, de a bíboros államtitkár úrnak, Pietro Parolin atyának nem volt alkalmas más programjai miatt az időpont, és hivatalban mindig őneki kell átadni a Pápai Akadémiák díját a kulturális miniszter Gianfranco Ravasi bíboros társaságában, és így előre hozták, hogy február 1-én fogják átadni a Vatikánban.
És akkor a második díj?
A második díj az tulajdonképpen egy másik vallástól származik. Washingtonban a Biblikus Régészeti Társaságnak van a központja, amely az izraeli ásatások mögött lévő nemzetközi akadémiai közösség. Ennek tagja majdnem minden izraeli ásató kolléga, de tagja az a sok gazdag milliárdos is, akik finanszírozzák a feltárásokat, és ezen kívül még sok tízezer érdeklődő, illetőleg ókorkutató. 96 egyetem is intézményi tagja ennek a Biblikus Régészeti Társaságnak, és ők 1985 óta kiadják a legjobb könyvdíját. 4 kategóriában a legjobb ószövetséges, legjobb újszövetséges biblikus kötet, akkor a legjobb népszerűsítő biblikus régészeti kötet, és a legjobb tudományos biblikus régészeti monográfia. Ezt az utóbbit kaphattam meg a 2 évenkénti díj idei díjazása során, a 2019-20 során megjelent könyveket díjazták, és a milánói Edizioni Terrasanta kiadó jelölt erre a díjra, ami egyébként vatikáni tulajdonban van, ugye a Szentföld Alapítványnak, a Fondazione Terrasantának a tulajdona, ez a patinás milánói kiadó, akik már 5 kötetét a Szentatyának is kiadhattak, ilyen megtiszteltetésben részesültek. Hát ugye ez a díj a Washingtoni Biblikus Régészeti Társaság részéről, hát köztudottan a zsidó tudományosságnak az elismerése a biblikus kutatások felé, úgyhogy azt követően, hogy én ezt egy katolikus férfiként, aki a Jeruzsálemi Ecole Bibliquenek és a Studium Biblicumnak közös biblikus régészet professzora, ez egy nagyon nagy ritkaság volt, de személy szerint azért örülök neki, mert visszajelzés volt a mi katolikus sikerünk felé a zsidóság részéről. Én egy nagyon erős katolikus identitású és emellett magyar identitású férfi vagyok, de hát szakemberként, ókorkutatóként a legnagyobb tisztelettel vagyok a zsidó kollégák munkája iránt. Ez olyan, mint az autóversenyzésben a Formula van, ahol a legkiválóbb autók szállnak a ringbe. Ugyanígy az izraeli ásatások a világ legkiválóbb, legmagasabb műszaki felkészültségű régészeti feltárásait jelentik, és köztük eredményesnek lenni, hát nem mondhatok mást, mint minden mesterem halott, Kákosi László professzor úr, Vesecki Vilmos professzor úr, az ókorkutató mestereim és az építész mestereim, Hajnóci Gyula és Makovec Imre professzor urak. Én egy ízig-vérig a magyar tudomány gyermeke vagyok, ők neveltek, úgyhogy ez a magyar tudománynak is sikere, de itt a vatikáni stúdió falai között nem mondhatok más, mint egyszerű katolikus hívőként, családapaként, hálát adok a jó Istennek, hogy ez megtörténhetett. De még egyszer hozzá kell tennem, ez a kortársak ítélete. Mi ókorkutatók mindig a következő generációk számára végezzük a munkánkat, ha majd ők is értékesnek fogják tartani halálom után, az a nagy dolog. Tehát azt, hogy az embernek vannak nagyon kedves, jóakaró kollégái, akik próbálják, hogy minél jobban látható legyen a kutatása, és ilyen megtiszteltetésben részesítenek, ez nem jelenti azt, hogy révbe jutott, majd akkor jutott révbe a munka, hogyha 200 év múlva, vagy 300 év múlva is azt mondják, hogy milyen csodálatos munkát végeztek a magyarok a Szentföldön, és hát ezért fenntartással kell kezelni minden kortárs véleményt. Ezért mondom, hogy bár nagyon boldog vagyok ezektől a díjaktól, de a következő generációk, akik még meg sem születtek, azoknak végezzük a munkánkat, akik majd zarándokokként elmehetnek a Szentföldön meglátogatni azt, amit eleik föltártak, és ezáltal az 5. evangéliumot, az evangéliumok varázslatos világát még jobban megismerhetik.
Ez utóbbi díj, amiről éppen most beszéltél, ugye egy könyv díja. Melyik is ez a könyv?
2019-ben Milánóban jelent meg a Makérusz 3. kötete, ez egy ásatási összefoglaló, és A milánói kiadóm is jelölte ezek után a tudományos monográfiát, 588 oldalas, több mint 4 kilós, tehát ezek ilyen nagyméretű, klasszikus értelembe vett művészeti és tudományos szakmonográfiák.
Ha össze kéne foglalni Dióhéjban ennek a nagy kutatómunkának a közepét, hogyan hangzana?
Az evangéliumok történetei közül összesen egy olyan történetet ismerünk, amely egy korabeli, nem keresztény forrásból is ismert. Ez Keresztelő Szent Jánosnak a bebörtönzése és meggyilkolása. Az első századi történetíró, Josephus Flavius leírta, hogy Keresztelő Jánost, egy korabeli politikai szupersztár volt egyébként, Heródes Antipász a Makérusz királyi várkastélyába bebörtönöztette és ott megölette. Na most ez egy olyan első századi hiteles történeti leírás, amelyet Eusebius, a cezáreai püspök megerősített az egyház történetében, és leírja, hogy valóban arról a Keresztelő Jánosról van szó, akit a Makérusz várkastélyában bebörtönöztek és megöltek. De már Eusebius korában senki sem tudta, hogy hol van a Makérusz, ugyanis a 10. légió, ugyanaz a légió, amely Jeruzsálemet és a földet tette egyenlővé, lerombolta Krisztus után 71-72 telén ezt a Holtenger keleti partjára eső heródesi várost és annak a fellegvárát, a citadelláját, és ezt követően, miután a rombolás megtörtént, elnéptelenedett és eltűnt a térképekről. Bármilyen hihetetlen, egészen 1968-ig kellett várnunk, hogy egy zseniális német kutatónak köszönhetően, August Strobel, egy evangélikus, biblikus régész professzor volt, sikerült beazonosítani a helyet. Ő ugyanis elsőként látta meg azt a fantasztikus körsáncot, amely majdnem azt mondhatjuk egy iker műemlékegyüttese, halott ókori műemlékegyüttese, a Maszada körül fölépült körsáncnak, amit már nagyon jól ismertünk, és pontosan lehetett datálni, ugye a 10. légió, hát Krisztus után 74-es ostromára. Na most August Strobel nagyon jól ismerte a történelmet, és tudta azt, hogy egyetlen egy hely volt Transjordániában, ahol egy ilyen körsáncot épített a Fretensis, a 10. légió. És ezt a Makérusz köré építették. És ő 1968-ban ezt publikálta, hogy ennek az epicentrimában van egy hegycsúcs, és azon a hegycsúcson meg lesz egy heródesi palota. És fél évvel később már az amerikaiak ott kezdtek el dolgozni, és meg is találták azokat a jellegzetes és vitathatatlan heródesi építészeti és művészeti emlékeket nagy mennyiségű pénzérmével, amely alapján egyértelműen igazolni lehetett, hogy megvan a Makérusz, ez a hiteles evangéliumi helyszín, amely történelmi helyszín, amely Keresztelő Szent János Golgotája volt. Azért merek így fogalmazni, mert Jézus saját maga egy, így mondjuk görögül, metalepszisz formájában önmaga és Keresztelő János halála között párhuzamot vont, amikor azt mondta, kényük, kedvük szerint jártak el vele. Így bánnak el majd az ember fiával is. És ekkor a tanítványok megértették, hogy Keresztelő Szent Jánosról beszélt. Tehát Jézus maga az, aki párhuzamba állítja az ő kálváriáját Jánoséval, ezek után azt a hegyet, ahol János lefejezték, joggal hívhatjuk Jézus szavaira, hivatkozva az ő metalepsziszére alapozva Keresztelő Szent János Golgotájának. És ezt mi, magyarok, 12 éve ássuk, nem akármilyen sikerrel, ugye én családostól letelepettem Jordániában a királyi udvar 20 éves szerződésével 2009-től 2029-ig, hogy ezt a feltárást a Magyar Művészeti Akadémia színeiben, tehát, hogy így mondjam, átvitt értelemben magyar zászló alatt elvégezhessük.
És ha már itt tartunk a Magyar Művészeti Akadémiánál, ennek a díjnyertes angol nyelvű könyvnek megjelent a magyar fordítása.
Így mondanám, hogy fölkértek egy magyar nyelvű könyv megírására, ami összegzi a korábbi makérusi kutatásokat, és elhelyezi azt abba a biblikus tájban, ami egy bennünk lévő belső vallási tájkép is, tehát az evangéliumi helyszínről is szól, nem csak a régészeti lelőhelyről. Nagyon szép volt a felkérésük. Azt mondták, Ferenc pápa látogatására akarják megjelentetni szeptember 12-ére, és valóban augusztus 23-án volt a könyvbemutatónk a Pesti Vigadóban, és hát olyan nagy érdeklődés volt a könyv iránt, hogy 6 hét alatt elkapkodták Magyarországon. Ez is mutatja, hogy jóvérű nép vagyunk, változatlanul hatalmas az érdeklődés az evangéliumi régészet világa iránt, és nem csak honfitársaink, hanem a hitsorsosaink részéről, ugye, akik közé tartozhatunk.
Hogyan tudod megosztani önmagadat? A washingtoni tanítás, az Egyesült Államok kutatásvilága, a Szentföld, Transzjordánia, római jelenlét és Magyarország között.
Hát nagyon köszönöm a kérdést. Azért szeretnék erre nagyon szerényen válaszolni, mert ha orvos lennék, és ennyi országban foglalkoztatnának, akkor egy világklasszissal ülne szembe főtisztelendő atya. Én egy nagyon egyszerű ókorkutató vagyok, de a világban nagyon kevesen foglalkozunk ezzel a témával, ezért válik nemzetközivé az embernek a munkája. Az Egyesült Államokban ez a washingtoni díjam második alkalom volt, hogy ott elismerték a munkámat a Mississippi Állami Egyetemen, halálomig honorary senior research fellow vagyok, tehát egy ilyen tiszteletbeli kutatócsoport vezetője az egyetemnek. Ugyanakkor ugye Jeruzsálemben a Pápai Biblikus Egyetemnek 2 kara van, a dominikánusok és a ferencesek vezetésével, az Ecole Biblique és a Studium Biblicum. Náluk ugye 2010 óta a biblikus régészetnek vagyok a tanára. Ugyanakkor a régészeti föltárásokat Jordániában végzem a jordán királyi udvar megbízásából és az ő finanszírozásukkal is. Most ehhez a háttérben a Magyar Művészeti Akadémia számomra egy olyan különleges ajándék, ne haragudjon a személyes megjegyzésért, látom jezsuita színekben önmagam előtt főtisztelendő atyát, lehet, hogy egy rádió stúdió adásának az igazgatója, mégis jezsuita. Na most én meg magyar színekben, a Magyar Művészeti Akadémia színeiben vagyok külföldön, bármit is teszek, és ez azt is jelenti, hogy a Magyar Művészeti Akadémiának főállású kutatócsoport vezetője vagyok, ugye akadémikusa, de a Művészetelméleti Kutatóintézetben is főállású státusszal rendelkezem. Ez azért nagyon fontos, mert Makovec Imrének, aki szeretett mesterem volt, az egyetlen Korvin Lánc ösztöndíjasa lehettem 20 évvel ezelőtt, 2002 és 2005 között, és ezt követően 2009-ben, amikor ezt a koncessziót a Holtenger partján elnyertem a jordán királyi udvartól, akkor ő kötötte meg velük a szerződést kétoldalú garanciavállalással, hogy a Magyar Művészeti Akadémia mint intézet mögém áll. Ők is, a főtitkáraink is nagy szeretettel fordultak a munka iránt, Makovec Imre öröksége iránt, hogy például a Pesti Vigadóban a legelső közgyűlési előadást, amikor megkaptuk a Pesti Vigadót székházunként, velem tartották meg a Fekete professzor úr felkérésére. Ami most a Vatikánban különösen is fontossá vált, hogy amikor megkaptam a Pápai Akadémiák díját, és ezzel párhuzamosan Ferenc pápa aranyérmét, az indoklásban az állt, amikor leírták, hogy ugye a Makirusz Herodesi ókori városának feltárásáért és annak a publikálásáért a Magyar Művészeti Akadémia tagjaként. Tehát, hogy nem jeruzsálemi régészprofesszorként, vagy nem jordániai ásatásvezetőként, vagy nem a Mississippi Állami Egyetemnek a honorary fellowjaként kaptam én ezt, hanem ez egy színmagyar siker. Tehát, hogy ha szabad így fogalmaznom, fülemben még ős magyar darrival.
Kedves professzor úr, kedves győző, hálásan köszönöm ezt a személyes és egyúttal tudományos vallomást is. Büszkék vagyunk rád, áldjon a Jóisten meg téged további lelkesedéssel, erővel, és reméljük, hogy még találkozunk ebben a stúdióban, hiszen 2 évvel ezelőtt találkoztunk, most 2021 évvégét írjuk, Jóisten pedig írja a történelmet. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, és szeretnék a hallgatóknak kegyelemben gazdag, áldott karácsonyi ünnepeket kívánni.
Köszönöm neked is. A Vörös Győző ókor kutatóval készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
16. Benedek pápa